Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. Először szokás szerint a gyerekekhez szeretnék szólni. Arra kérnélek gyerekek benneteket, hogy gyertek ide ki. Így jobban látom az arcotokat és a kis kedves tekinteteteket. Nyugodtan ide le lehet ülni, ide is le lehet ülni tőlem. Gyerekek, szeretnék nektek egy történetet felidézni, amit olvastam még régebben, de nagyon nagy tanulsága van, és gondoltam, hogy elmondom nektek, hogy jegyezzétek meg, esetleg te oda tudsz ülni, mert most az hely felszabadult, jó? És akkor nem kell annyira kifordulnom. Igen. Tolstoj egy 19. században régen írt szerző írta le az esetet, amit ő átélt egy faluban, mégpedig azt, hogy két szomszéd ember, az egyiket hívták Ivánnak, a másikat Gavrilónak, és a családja összevesztek. Az egész család összeugrott, és tudjátok, miből lett a baj? Abból, hogy a Ivánnak a felesége gyűjtötte a tojást, és a kis tyúk, amit újonnan szereztek, átrepült, mert a gyerekek megzavarták a szomszédnak a kertjébe, de hát dolga volt, nem mehetett utána, és amikor aztán végül már volt szabad ideje, akkor utána ment, és épp ott találkozott annak a háznak az idős asszonyával, és megkérdezte, hogy hát nem repült át ide a kis tyúkon, mert nem találta meg a tojását sehol. Erre ő így válaszolt. Színét se láttam. Hál' Isten a mi tyúkjaink is tojnak eleget. Összeszedjük, ami a miénk, a máséhoz nem nyúlunk. Nem járunk más udvarába tojásért, édes fiam. Na szerintetek mi volt ebben a probléma? A baj az volt benne, hogy megsértette az idős néni ezt az asszonyt, mert azt mondta, nem járunk más udvarába tojásért. Megsértette. Na hát ő meg is sértődött. Összevesztek, elkezdtek vitatkozni. Meghallották a férjeik, ők is összevitatkoztak. Meghallotta az egész gyereksereg, ők is összevitatkoztak. Az egész szomszédság vissza és veszekedésben állt. Végül aztán úgy összeverekedtek már, hogy a Iván a szomszéd Gavrilónak megragadta a szakállát, és kiszakított belőle egy marékszört. Na, erre Gavriló fogta ezt a kiszakított szakát, betekerte egy szép zsebkendőbe, elvitte a járásra, a bíróságra, és feljelentette. 7 évig ment ez. Vita, veszekedés, sértődöttség, gyerekek, felnőttek, mindenki egymással vitatkozott, 7 éven keresztül pereskedtek, na hát, mint a tojáson. Mi értelme volt ennek az egésznek? Végül aztán odáig fajult a dolog, hogy képzeljétek el, egyszer egy alkalommal Gavrilo a szomszéd menyecskét úgy meglökte, amikor megvádolta megint, hogy egy hétig ágynak esett ez a szegény fiatal asszony, és az eredmény az lett, hogy őt is megint feljelentették, és 20 botütésre ítélték. Na erre Gavrilo azt mondta Ivánnak, amikor megkapta az ítéletet, most a hátam fog égni, de majd megnézed, hogy neked mi fog égni. Iván futott be a bíróságra, megint feljelentette, de a bírók is már szerették volna békültetni őket, hagyjátok abba ezt az egészet, ennek semmi értelme, csak vita és veszekedés. Hát még azt szerettem volna elmondani, hogy volt ennek az Ivánnak egy idős apukája, aki már haldoklás szélén volt, és ő mindig figyelmeztette őket, fiam, hát nem szabad így viselkedni. Ha kettetek közül csak az egyik keresztény, akkor már nincs semmi baj. Engedj neki, bocsáss meg a szomszédodnak. Le éljetek békében, hát nem méltó ez Krisztus követéséhez. De ő már időnként majdnem szónak állt, de aztán megint megkeményítette a szívét, és aztán megint vita és veszekedés volt. És aztán jött a katasztrófa. Gavrilo tényleg feljutotta Ivánnak a házát. Iván észrevette, véletlenül este, amikor kiment. Látta, hogy ott van, és elkezdte kergetni, de már akkor égett a háztető. Ezért, amikor Gavrilo menekült, a saját kapujában egy tölgyfahúsággal úgy fejbevágta Ivánt, hogy elvesztette az eszméletét. És mikor magához tért, már égett az egész háztető. A tűz átterjedt a szomszédházra, Gavriloéra is, az is leégett. Leégett a fél falu. Azért ennek az írásnak az a címe, addig osd a tüzet, amíg nem késő. Leégett a fél falu, és miből lett az egész? Egy semmiségből. A szegény öreg ember, Iván édesapja is, már épp haldoklott, kimenekítették a házból, elvitték egy biztonságos helyre, és az apa hívta a fiát, hívjátok ide Ivánt, hívták. És itt olvasom szó szerint. Mikor Iván közelebb lépett, megszólalt, Noványka, nem megmondtam neked, ki gyújtotta fel a falut? Gávriló felelte. Ő tette, bátyuska, rajta csíptem. A szemem láttára dugta a tetőbe az égő szalmacsutakot. Csak ki kellett volna húznom és eltaposnom, és akkor semmi baj se történik. Iván szólt az öreg szigorúan. Ütött a halálom órája. A tied is eljön. Kinek a lelkét terheli a bű? Iván rámerett az apjára, egy szót sem bírt kinyögni. Mintha Isten előtt állnál, úgy mondd meg nekem, kinek a lelkét terheli? Mit mondtam én neked? Iván csak most kapott észbe, egyszerre mindent megértett, nagyot szipákolt, és így szólt, az én bűnöm, bátyuska. És térdre hullott apja előtt, sírva könyörgött, bocsáss meg nekem, bátyuska, nagyot vétkeztem ellened és Isten ellen. Az öreg keze megrebbent, hála néked, én Istenem, hála néked, én Istenem, mondotta, és megtört pillantását ismét fiára emelte. Ványka, te ványka, tessék, édesapám, mit fogsz most csinálni? Nem tudom, bátyuska, mondotta. Mit csináljak, hogyan éljek ezután? Az öreg lehúnyt a szemét, ajka hangtalanul, erőlködve mozgott, míg végre megint kinyitotta a szemét, és megszólalt. Megéltek. Ha Istennek éltek, majd meglesztek valahogyan. Megint csak elhallgatott, elmosolyodott, és így folytatta. Aztán jól vigyázz, ványa, meg ne mondd, hogy ki csinálta a tüzet. Két bűnödet megbocsátja az Úristen, ha a másét el nem árulod. Azzal fogta az öreg a gyertyát, két kezét a szíve fölött összekulcsolta, elnyújtózott és kilehelte lelkét. És most jön a dolog lényege. Iván nem jelentette föl Gávrilót. Senki sem tudta meg, hogyan keletkezett azt a tűzvész. És Iván szíve megtelt szeretettel Gávriló iránt. Gávriló nem győzte csodálni, hogy Iván nem jelentette fel. Eleinte még félt tőle, de aztán hozzászokott. Már nem veszekedtek egymással, és lassan a családjuk is abba hagyta a veszekedést. Míg az új házuk fölépült, közös portán laktak a szomszédok, és mire az egész falu fölépült, az udvarok tágasabbak voltak. Távolabb egymástól, mint azelőtt, Iván meg Gávriló újra szomszédok lettek, és közös fészekben laktak. Attól fogva jó szomszédokként barátságban éltek úgy, mint apáik azelőtt, és nem felejti Iván Scserbakov apja intelmét, addig kell oltani a tüzet, amíg nem késő. Gyerekek, mi történt Ivánnal? Mi történt Ivánnal, hogy nem jelentette föl Gávrilót? Mit gondoltok? Pedig nem kis bűnt követett el, az egész falu leégett. Tessék? Nem böjtöld. Hogy nevezik azt, amikor, hogyha téged megbántanak, és te nem haragszol? Megbocsátott. Bizony, jól mondtad, szónyám, megbocsátott. Meg tudod bocsátani, és figyeljtek, milyen csoda történt a lelkében. Azt mondta, és Iván szíve megtelt szeretettel Gávriló iránt. Hát honnan volt ez a szeretet? És Isten beleoltotta a szívébe ezt a megbocsátó szeretetet, és nem haragodott rá, pedig nem akármilyen kárt okozott neki. A házát veszítette el. Meg tudod bocsátani. Gyerekek, titeket is újra és újra meg fognak sérteni, meg egymást is megsértitek. Mit kell csinálni ahhoz, hogy megszabaduljatok a sértettség érzéstől? Ha ti sértetek meg valakit, bocsánatot kérni, nagyon jól mondtad, és hogyha titeket sért meg valaki, nagyon ügyesek vagytok. Látjátok, tudjátok, ti nem kell ehhez sok iskolát végezni, és mégis tudják a gyerekek is, meg kell bocsátanunk. És akkor lesz ez az eredmény, amit felolvastam. Hát ez csodálatos dolog. Tolsztoj nem csak leírta a valóságot, hogy ilyen az ember, hanem a megoldás is megmutatta, milyen a megbocsátás. És milyen gyümölcse lesz annak. Így záródik a novella, figyeljétek. És ha valaki rosszat cselekszik ellene, nem azon igyekszik, hogy bosszút álljon, hanem azon, hogy miképpen hozhatná helyre a bajt. És ha valaki rosszót szól hozzá, nem azon töri az eszét, miképp válaszolhatna neki még csúnyábban, hanem azon, hogy miképp taníthatná meg a másikat a jóra, és erre oktatja a fehér népet, meg a gyerekeket is. Hamarosan talpra is állt Iván Scherbakov, s nagyobb jólétben élt, mint annak előtte. Hát kívánom nektek, hogy ti is ezt fontoljátok meg, és ne haragudjatok senkire, és tudjatok megbocsátani. Köszönöm a figyelmeteket, helyre mehettek. Kedves testvéreim, gondoljon, kitaláltátok, hogy miről fogok beszélni. A sértődöttségről és a bocsánatkérésről. Ez a mai témánk. Azért választottam, mert hetek óta már dolgozom egy kis íráson, amit már befejeztem, aztán lassan a gyógyító megbocsátás többek között. Majd reméljük, hogy kézbe is vehetitek. És hát emlékeztem arra, hogy régebben beszéltem itt nektek a megbocsátásról. Nem tudom, emlékeztek talán? Lehet, hogy rég volt már, talán igaz sem volt, de azért beszéltem róla, én tudom. De most arra gondoltam, hogy most a bocsánatkérésről gondolkodjunk, mert ennek a dolognak két oldala van. Hogyha minket megbántanak, akkor meg kell tudnunk bocsátani. És erről beszéltem régebben. A megbocsátásnak vannak olyan törvényei, amelyet Jézustól tanultunk meg. Például az, hogy előre meg kell bocsátanunk embertársainknak. Olyan lelkülettel kell élnünk, mint ahogy Krisztus is megbocsátott nekünk előre, és megfizette a megváltás árát. Ezért nekünk is azzal a lelkülettel kell élnünk, hogy bárki megbánt bennünket, mi nekünk krisztusi kötelességünk, persze nem valami ránk erőltetett módon, hanem szeretetből megbocsátani. Továbbá az is nagyon fontos, hogy feltétel nélkül kell megbocsátanunk, mert Krisztus is feltétel nélkül bocsátott meg, hiszen nem valami teljesítmény, nem valami vezeklés, nem valami elégtétel következményeként kell megbocsátanunk, hanem ingyen kegyelemből, mert mi is kaptunk ingyen kegyelmet Krisztustól. A harmadik dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy ha már megbocsátottunk, akkor nem helyes emlegetni azt, amiért, amivel megbántottak bennünket. A Biblia azt mondja, hogy aki ismételten előhoz egy dolgot, amit már egyszer lerendeztek, akkor még a barátságosokat is szétválasztja. Hát megvizsgálhatjuk magunkat, hogy amikor mi megbocsátunk valakinek, így bocsátunk-e meg. Vagy ismételten felemlegetjük, visszaidézzük a múltat. A Biblia szerint, ha ezt tesszük, akkor visszahárítjuk magunkra annak a bűnnek a terhét. A neheztelésünk terhét. Ez nem helyes. Tehát erről beszéltem régen, most viszont a sértődésnek és a bocsánatkérésnek a természetéről és a tanulságairól szeretnék beszélni nektek, és közös gondolkodásra hívlak benneteket. Az első kérdés, amit feltennék, szerintetek miért sértődünk meg? Az én elevenen él, ugye, bennünk, és mi vált ki bennünk sértődést? Mi az, ami olyan sértő tud lenni számunkra? Rögtön mondtad is, hogy elvárás. Van egy elvárásunk, ugye? És ha nem úgy történik, ahogy én gondolom, akkor ez sértő számomra. Sokszor aztán még mit gondoltok, miért sértődhetünk meg? Igazságtalanságot kapunk? Igen, velünk szemben igazságtalanok az emberek. Méltánytalanság ér bennünket, és ez sértő. Hát mi nem ezt érdemeljük. Hát én nem ezt tettem. Rögtön ott van benne az én, vagyis, hogy ha én adok jót másnak, adjon nekem is jót. Ugye? Ez egy elvárás. Aztán még sértődés, harag mikor lobban a szívünkben? Tessék? Testileg vagy lelkileg, ha bennünket bántanak, az sértő, sért, megsértett, ugye? És lehet az aztán félreértésből fakadó sértés, vagy tudatos provokálás, mert ilyen is van, hogy tudatos, például Jézus tudatosan provokálták. Azt mondták, hogy mi nem paráznoságból születtünk. Hát nem tudom, ha nektek mondanák ezt, hogy éreznétek magatokat. Ez aztán sértés. Nevezhetném csúnyában is, hogy mit mondtak az édesanyjára. És Jézus nem volt sérthető. Tehát a harag, a sértettség egy nagyon fontos kérdés. Sajnos itt van, jelen van. Általános tapasztalatom, gyerekkoromból fakadóan átéltem azt, hogy először a rokonság körében szembesültem azzal, hogy valaki mondott valakinek valamit, vagy írt, és akkor mondták, hogy már 15 vagy 20 éve nem beszél vele. Meglepett. Aztán hallottam azt az illetőt, aki az egyik fél mondjuk, azt mondja, hát én nem haragszom rá. Hát ha bocsánatot kérje, megbocsátok. Tegye meg az első lépést. Hát ugye most már tudjuk az igazi megbocsátásnál, hogy az igazi megbocsátás mindig kezdeményező. Talán nyissuk is meg a Bibliánkat, a Máté evangéliuma 5. fejezeténél, és nézzük meg, hogy Jézus mit mond, arra az esetre nézve, hogyha valakinek jogosan vagy jogtalanul panasza van ránk nézve. Azért hangsúlyozom, hogy jogosan vagy jogtalanul, mert Jézus nem mondja, hogy jogosan vagy jogtalanul. Tehát azt mondta, teljesen mindegy, ha valakinek valakire panasza van, így idézem a Máté 5.23. versétől, azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békülj meg a te atyád fiával, és aztán eljövén vidd fel a te ajándékodat. Hát, kedves testvéreim, nem mondja a Biblia azt, hogy jogosan vagy jogtalanul, hanem panasza van ellened. Vagy ő sértődött meg, vagy mi sértettük meg, vagy nem is tudunk róla, hogy megsértettük, vagy nem is sértettük meg. Egyáltalán egy feszültség van közöttünk, akkor azt tanácsolja a Biblia, tegyük meg az első lépést, legyünk kezdeményező szeretettel. Aztán itt voltak kint a gyerekek, az is eszembe jutott, hogyha mi gyerekek kicsi korunkban, amikor gyerek voltam, láttam, hogy mit összevesztünk valakivel a homokozóba, akkor oda mondogattunk egymásnak, nem volt éppen szép dolog, meg veszekedtünk egyet, de utána 5 perc múlva vagy 2 perc múlva már el is felejtettük, és ugyanúgy játszottunk tovább. A felnőtteknél nem ezt tapasztaltam, hanem hosszú ideig elhúzódott, és leginkább a családi körben, a vér szerinti rokonok körében ez a nagy neheztelés sorozat. Aztán engem nagyon érdekelt ez a kérdés mindig is, hogy miért mondta Jézus azt, hogy ha meg nem bocsátjátok a ti vétkeiteket másoknak, a mások vétkeit nektek sem bocsát meg a mennyei atyátok. És hát hiába voltam keresztény körben, hiába tanultam keresztény közegben, és tanítottam is. Hiába tanultam teológián, bizony azt kell mondanom, hogy csak a 45-46 éves koromban egy házaspári héten tudtam meg, hogy milyen az igazi megbocsátás. Elég szomorú volt számomra. Mármint nem az, hogy megtudtam, az nagy öröm volt, hanem az, hogy még a keresztényi körben is, és bizony sok évet töltöttem el a mi köreinkben is, és nem értettem, hogy hogyan kell megbocsátani bibliai módon, és hogyan kell bocsánatot kérni bibliai módon. Aztán ott értettem meg, nagyon mélyen megrendített, megítélte az addigi elképzeléseimet, és attól kezdve minden házaspári héten erről beszélgetünk, de aztán nem csak házaspári héten, mert ahol van előadásunk, szinte rendre beiktatjuk ezt a témát, és mindig látjuk, hogy óriási mélyeket érint az emberekben, és szaggat fel, mert mindenki érintett. Érintettek vagyunk. tele vagyunk nehezteléssel, elhúzódó haragvásokkal, sértődöttségekkel. És hát vajon akkor mi a megoldás? Talán még mindig bevezetőként hagy idézzek egy költőtől, József Attilától, aki tökéletesen értette a harag természetét, és le is írta egy versben, egy Pista nevezetű barátjáról van szó, aki megsértődött, meg ő is. És hát elkezdett gondolkodni ezen, hogy mi van itt közöttünk. Idézem. Az a címe, hogy harag. Búsulsz-e, Pista? A tépet esőben szélvergődik, mint hálóban a hal. Búsulsz-e, mond? És játsz-e merően az utcák lucskos csillámaival. Én fázom, és búsulok. Arcomba támad a híg nedvesség, s nem hevít harag. A harag tüzet kér, s ellép, a bánat jön aztán, kémlel, s velünk marad. Figyelmeztete munka közben téged a bánat, mely én hozzám sír, eseng, hogy eltávozott, lassan, mint a vének, barátod, s helyébe ült a csend. Én is dacolni fogok, attól félek. Hisz nem ismerem eléggé magam, de sajnálnám, ha elveszítenélek, s nem kérdezhetném, hát veled mi van? Tudtam, hogy örökre összeveszhet egy semmiségen két örök barát, de nem hittem, hogy vélem is megeshet, ami a halálnál is ostobál. Ugye milyen tökéletesen érzi a finom lelkével a költő, ilyen a harag. Tüzet kér, s ellép. És megmarad. Keserű mély nyoma lélekben. Megbántottak. Mit tettek velem? Hát ezt érdemlem én. Micsoda ember a másik. És stb. Nem akarom mondani. Ilyen a mi természetünk. Könnyen megsértődik. És aztán mondja itt, hogy dacolni fogok, attól félek, hisz nem ismerem eléggé magam. Igen. Azt tudtam, hogy összevezhet két semmiségen két örök barát, de hogy velem is megtörténhet, megeshetik, ami a halálnál is ostobább, ezt azért nem gondoltam volna. Pedig megtörténhet. Veled is, kedves testvérem. Veled is megtörtént. De hát, hogy ne így történjen, ezért foglalkozunk ezzel a témával. Megjegyzem, a lelki törvény sértésén túl fizikai vetülete is van ennek a dolognak. Jó néhány esetet ismerünk, hogy emberek megbetegedtek ettől. Derült ki akkor, amikor már a súlyos kezelés alatt, egyszer csak a intenzív gyógykezelés hatására kirobbant egy emberből a harag, a gyűlölet valaki iránt, és ezt ki is mondta. Valaki csak a halálos ágyán tud megbocsátani, vagy bocsánatot kérni. De elég kockázatos dolog ez, mert az üdvösségünket veszíthetjük el. Nem kellene eddig várni. Nem kell eddig várni, testvéreim, tegyük le akár ma a haragunkat és a neheztelésünket, ezért beszélgetünk erről a kérdésről. Hát, tegyük fel az első kérdést, hogy vajon mi lehet az oka azon túl, amit elmondhatok, ennek a bizonyos önkényeztetésnek, vagy önérzetességnek, vagy sértődöttségnek, amint Marian, te mondtad is, hogy az énünk elevenen él. És ha nem úgy történik valami, ahogy mi elgondoljuk, képzeljük, akarjuk, vagy szándékozunk, akkor ezt mi sértésnek vesszük, és ezt kiterjesztjük, és azt mondják, hogy hát ez rendkívül sértő, méltánytalan dolog, és hát így nem helyes mások részéről ez a magatartás. Hát igen, csak az is egy nagy kérdés, hogy vajon mitől vagyunk mi ilyenek. Az emberi természetünkben is benne van ez az állapot, de azt is észrevettem, hogy bizonyos gyerekeknél, akiket a szüleik elkényeztettek, ez fokozottan hajlamosító tényező, hogy megsértődik. Az elkényeztetett gyerekkel elköveti a szülő azt a hibát, hogy az ő akaratát, mármint a rossz akaratát, az énjét kierőszakoló magatartását támogatják azáltal, hogy engedékenyek neki. Hogy azt a kellemetlen üvöltözés, hisztiét, meg nem tudom miért, azt elkerüljék, ezért engednek a gyereknek. És a gyerekben megerősödik, na, csak ennyit kell csinálni. És csinálja a következő alkalommal is. És emiatt úgy érzi az ember, amikor felnő a gyerekkorból, hogy mindig méltánytalanság történik vele, ha nem az történik, amit ő akar, és megsértődik. Tehát ez egy veszélyes állapot. Hagy idézzek egy gondolatot Ellen Goodwight-tól a Gondolatok a hegyi beszédek című könyvéből a 21. oldalról, ahol azt mondja, a romlott emberi természet mindig kész a vitatkozásra, de aki Krisztustól tanult, megszabadult önző lényétől és a büszkeségtől és az uralomvágytól, mert lelkében békesség honol, mert önmagát Isten lelkének adta át. Csak az önszeretet rontja meg békénket. Amíg önző énünk él, mindig készek vagyunk minden bántalom és sírelem ellen védekezni. Figyeljük, milyen érdekes. Védekezünk mi, ha bántanak? Ha megsértenek? Védekezünk? Az énünk él. Ha azonban önző lényünk már halott, és életünk Krisztussal Istenben elrejtett élet, akkor a velünk szemben éreztetett lekicsinylés nem fáj többé. Süketek és vakok leszünk a gúnnyal és a bántalommal szemben. Lekicsinylés, gúny és bántalom. Azért ezek nem kis dolgok, mert képzeljétek el, hogy valaki most titeket kigúnyolj. Te ilyen vagy. Még erre sem vagy képes. Nagyon fájdalmas tud lenni, hogy belénk mar. Hát engem semmibe vesznek. Hát ez azért szörnyű. Emlékszem, Cserbik János szokott tartani nekünk arról Isten tiszteletet rendre 3-4 évenként a prédikátor értekezeteken, és ez a mottoja a gondolatainak. Ha Krisztus bennünk él, akkor nem fáj a mellőzés, nem sért a támadás, és nem hiányzik az elismerés. Hát hogyan szabadulhatunk meg? Mi az a lépés, mi az a cselekmény, amit tennünk kell és tehetünk, hogy megszabaduljunk ettől az egész szörnyűségtől? Ahogy a megbocsátásnál Krisztus, úgy a bocsánatkérésnél és a sértődöttség legyőzésénél is Krisztus a mi példaképünk. Ugyan neki nem kell bocsánatot kérni senkitől, de magadja azokat a lépéseket és feltételeket és lelkületet, ami alapján mi egy másik emberhez közelíthetünk. Figyeljük meg, hogy Jézus hogy reagált a sértésre. Édesanyját paráznának nevezték. Őt részegesnek, aki maga volt a mértékletesség. Törvényszegőnek, aki a törvényadó volt, és a törvény minden betűjét betöltötte. Azt mondták, hogy Sátán. Belzebub fejedelmével űzi ki az ördögöket másokból. A legérzékenyebb pontján sértették és bántották a kereszten, amikor azt mondták, hogy hát, ha Isten fia vagy, nem is vagy Isten fia. Az ő kapcsolata az atyával nem akármilyen volt, ő sokkal érzékenyebb volt, mint mi, és ezek a dolgok olyan mélyen hatoltak a lelkébe, mint igazságtalanságok, mert ezeknek pont az ellentéte volt igaz. Az anyukája a legtisztább női lényként fogadta be a Szentlélek ajándékát a testébe. És ő mértékletes volt, és ő törvénytisztelő volt, és nem volt lázadó, és ő nem volt Sátán, aki a betegséget okozza, és stb. Sorolhatnám. Mindez ellentétes volt vele, és mégsem sértődött meg. Mi a titka? Hogyan tudta a lelkét olyan állapotban tartani, vagy az atyával való kapcsolatot annyira elevenen őrizni, hogy nem sértődött meg? Figyeljük meg az igét. Azt olvassuk róla Ézsaiás könyve 50. fejezetében, a 6. verstől. Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázás és köbdösés előtt, és az Úristen megsegít engem. Azért nem szégyenülök meg, ezért olyan tette képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Közel van, aki engem megigazít, kiperel én velem. Majd később, 10. verstől, kiféli közületek az Urat, és kihallgat az ő szolgája szavára. Ő, aki sötétségben jár, és nincs fényesség néki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez. Jézus odadta hátát a verőknek, orcáját a szaggatóknak, nem fedezte be a gyalázás és köbdösés előtt önmagát, és mint a kova olyan a tette képét. Leperegtek róla ezek a bántások. Ő a hit pajzsát tartotta maga elé, amivel a gonosznak minden tüzes nyirát megoldhatta, a hit pajzsát, mert hitte azt, hogy támaszkodhat az Úrhoz, Istenhez, és bízik az Úr nevében. És ha ő Istennel közösségben van, és mi is, ha Istennel közösségben vagyunk, és igazságtalan támadás, bántás ér bennünket, akkor nem minket ér az a bántás, hanem Istent éri. És nincs miért aggódni és félni. És nincs mit magunkra venni. Mert támaszkodunk az Úrhoz, bízunk az ő nevében, és azt mondjuk, a győzelmünk titka az, amit Szókratész olyan szépen kifejezett, hogy inkább elszenvedem a rosszat, mint elkövetem, inkább velem tegyenek rosszat, mint én tegyek rosszat másokkal. Jézus nem lehetett bevinni abba a csapdába vagy csőbe, hogy felpiskáljuk az énjét, hogy aztán majd visszavágjon. Mert sokan ezért bántanak bennünket. Nem vettétek még észre? Tudják a hozzátartozók, családtagok, hogy mi a mi gyenge pontunk, és ott kezdik el piszkálni az énünket. Először még kitartunk valahogy, még fogszorítva valahogy kihúzzuk, de aztán tovább piszkálnak, még gunyolódnak is hozzá, és egyszer csak azt veszük észre, hogy kirobbantunk. És visszavágtunk. És elbuktunk. Jézusnál ez nem volt meg, őnál a lelkületében egy csodálatos magatartás volt, és nem engedte, hogy megbontsa az atyával való kapcsolatát semmiféle bántás, sértés. Láttam én erre egy emberi példát is, voltok egyszer egy táborban, és egy szakácsnővel voltunk, aki nagyon jó szakácsnő volt, és kiváló ételeket készített, azért is hívtuk meg a táborunkba, és aztán az a személy viszont, aki az anyagbeszerző volt, ő nagyon garasosodó személy volt, és hiába mondta el a szakácsnő, hogy ezt és ezt az anyagot kell beszerezned, hogy a finom ételt el tudjam készíteni. Visszajött a beszerzésből, és mondta, hogy olyan drága volt ez, meg ez, nem vettem. De hát nekem az ételhez ez kell. De hát ennyi pénzt nem adunk érte. Megjegyzem, nem ő fizette, tehát nem az ő pénzét károsította volna meg, mert a vendégek befizették a díjat. Tehát más pénzét kellett volna elköltenie, de nem költött el. Szólt neki újra, megkérlek, menj el, és vedd meg ezeket, mert csak úgy tudom az ételt finoman elkészíteni, hogyha ezeket behetesszük. Nem vette meg. És hát én azt láttam végig, ott az egész héten, amíg együtt voltunk, hogy mindig énekelt, mindig derűs volt, pedig pontosan tudtam, hogy milyen helyzetben van. Próbáltam segíteni is, eredménytelenül. És aztán, amikor szombaton sétálgattunk egy szép parkban, és beszélgettünk, hát megkérdeztem, hogy tudtad ezt végigcsinálni, ezt a hetet, ilyen állapotok között, hogy mindig ezt kellett a harcot vívni. És azt mondta, hogy Attila, én egy életre megtanultam, hogy a Jézussal való személyes kapcsolatomat senki és semmi nem háboríthatja meg. Én ezt eldöntöttem a lelkemben. A fiam is mindig bántani akar, meg a családom is állandóan piszkálni akar bizonyos dolgokért, de amikor látom, hogy erre megy ki a játék, vagy hogy most én célpont lettem, oda menekülök Istenhez, Krisztushoz, elrejtőzök benne, elmondom neki, és az ő örömét nem engedem a szívemből senki által kivenni. Úgyhogy nem hozza meg az alapanyagot, anélkül csinálom meg az ételt. A lehetőségeimhez képest megpróbálom finoman elkészíteni. Esetleg elmondom a kedves vendégeknek, hogyha nagyon kérdezik, hogy ez eredetileg úgy készült volna, hogy képzeljétek oda ezt meg azt. Most sajnos nincs rajta, de így finomabb lenne. Jók voltak az ételek, amiket készített, ezeket a hiányokat elszenvedtük, ő is elszenvedte. Olyan tette képét, mint a kova. Tehát győzhetünk így. A Bibliában van egy történet, sok történet van, de ezt szeretném felidézni, Dávidnak a győzelmét, amikor rendkívüli mértékben megsértették. Talán emlékeztek arra a történetre, amikor Absalon a fia üldözte őt, és Jeruzsálemből menekülnie kellett, és amikor az úton haladt, egy benyámita törzsből származó Sémei nevezetű ember elé ment, ott pontosabban ott egy ilyen domboldalon állt, és szitkozódva, átkozódva mindennek elmondta őt. És akkor szitkozta őt, így mondja, ezt írja a Biblia itt a Sámuel második könyve 16. fejezetében, kővel haigálta Dávidot és Dávidnak minden szolgáját. Megjegyzem, hogy ott voltak mellette a parancsnokai, meg a testőrei, meg a katonái. Nem akármilyen emberek, akik sok csatát végigvívtak. Nem egy kőhaigáló emberrel szemben, hanem jártas, fegyverforgatásban jártas emberekkel szemben. És így szólt Sémei szitkozódása közben, eredj, eredj, te vérszopó és istentelen ember, és elmondta neki újra, mert te vérszopó vagy, mert a Saul egész háza népének a vérért van rajtad ez, ami most történik, és Isten fizet meg neked most, amit te tettél. Hát Abisai, Sérujának fia azt mondta, uram, ez a kire, ez az ebitten ugat, engedd meg, hogy elvegyem a fejét tőle. És azt mondta Dávid, ímé az én fiam, aki az én ágyékomból származott, kergeti az én életemet. Hogy ne cselekedné tehát-e Benjaminita? Hát, ha Isten engedte meg neki. Hát, ha Isten szól általa. Hallgatjuk őt békén. A fiammal szemben nem tehetek semmit. Most hallgassak egy emberre másra. És nem sértődött meg Dávid. Azért nem akármiket mondod neki. Pont az ellentétét annak, ami az igazság volt, mert ő hogy bánt Saullal, tudjuk jól. Hogy bánt az ellenségeivel. Többször megölhette volna Sault, és nem tette. Tisztelte Isten törvényét, és a királyt is. És mégis ezt mondta neki Sémei, a hegyoldalon átellenben menvén mentében átkozódott, és köveket haigált ő ellenébe, és porthányt. Úgy tűnik, hogy ez a Sémei teljesen fel volt dulva. Teljesen kivetközve magából, akkor bezeget szót sem szólt, amikor a királyi méltóságában ült, és nem mondta el, hogy mi a véleménye a királyról, de amikor bajban volt, akkor még beletaposott még egyet. De Dávid nem vágott vissza. És Dávid nem sértődött meg. És aztán, amikor visszatért győztesen, legyőzve a fiát, a hadsereg, és átkelt a folyón, akkor odajött a Jordánon átkelve hozzá Sémei, féltve életét térdre borult a király előtt, és bocsánatot kért tőle. Szerintetek Dávid, mit, hogy reagált? Megbocsátott, vagy nem? Megbocsátott. Azt mondta, amíg én élek, te élni fogsz. Nem bántalak. Gyakorolta a krisztusi megbocsátást. És amikor meghalt, átvette fia az utódlást, előhívatta Salamon Sémeit, és azt mondta, én tisztelem apámnak a döntését, életben hagylak én is. Bár amit tettél, az szégyentelen dolog volt. A királyt átkoztad. Ezért a te kezedbe helyezem a te életedet, költöz Jeruzsálembe, itt kell élned, és a te életed megmaradásának az a feltétele, hogy nem mehetsz el Jeruzsálemből. Dönts te! És ezt mondta Sémei, királyok első könyve második fejezetéből idézem, tetszik nékem-e beszéd, amiképpen szólott az én uram a király, akképpen cselekszik a te szolgád, és sok ideig lakott Sémei Jeruzsálemben. Figyeljük meg, mit mondott Sémei. Tetszik nekem a beszéd. Tehát elfogadta, igazságosnak érezte a király döntését. Beköltözött Jeruzsálembe, és sok ideig ott élt. 3 év múlva viszont két szolgája elmenekült Ákishoz, a gátbeli királyhoz, tőle, hogy vajon miért, azt nem nehéz talán kitalálnunk. Megnyergelte a Szamarát, és elment Jeruzsálemből Gátba. Visszajött a két szolgájával, és jelentették a királynak, Sémei elment a városból. Salamon hivatta, és azt mondta neki, nem, de esküvéssel kényszerítettelek téged az Úrra, és bizonyságot tettem néked, ezt mondván, valamely napon kimész, és idestova mész, bizonnyal tudjad, hogy meghalsz. És te azt mondtad nekem, tetszik-e beszéd, megértettem. Miért nem tartottad hát meg az Úr előtt való esküvést és a parancsolatot, amelyet néked parancsoltam? Mondta annak felette a király Sémeinek, te tudod mindazt a gonoszságot, amelyről a te szíved bizonyság, és amelyet atyámmal, Dáviddal cselekedtél, az Úr most mindazt a gonoszságot a saját fejedre fordította. Salamon király pedig áldott lesz, és Dávidnak királyi széke állandó lesz az Úr előtt mindörökké. És parancsolta a király Benájának, a Jöjjel a fiának, aki elment és levágta sémeit és meghalt. És az ország megerősödött Salamon kezében. Gondoljuk meg, Dávid még élt jóval s Absalom története után, és még 3 évig Salamon uralkodása alatt is. Mondjuk nevezzük úgy 10 évnek, nem tudom pontosan mennyi, de körülbelül ennyi lehetett, e körül. Kapott elég időt sémei, hogy gondolkodjon? Hogy megtérjen? Isten kegyelmes volt vele? Dávid kegyelmes volt vele? Salamon kegyelmes volt vele? Ő mindezt semmibe vette. És átlépte a törvényt, és végül Isten megengedte, hogy így záruljon az élete. De most akkor tegyük fel a kérdést, hogy hogyan is kell akkor a sértésünkre rendezést gyakorolnunk, illetve ha bennünket megsértenek, hogyan kell megbocsátanunk. De most az előbbi dologra térnék rá. Legelőször is Istentől kell bocsánatot kell kérnünk, hogyha mi sértünk, ha valakit megbántottunk. Azért szükséges ez, mint Dávid is írja az 51. Zsoltárban, hogy minden bűnnel tulajdonképpen Isten ellen vétkezünk. Mert ha mi valaki ellen vétünk, akkor Jézus azonosította magát azzal az emberrel, és Jézust bántottuk meg. Jézus azt mondta, hogy ha egyelvel cselekedtétek azt, hogy jót tettetek, enni adtatok, inni adtatok, vagy felruháztátok, akkor velem cselekedtétek. Tehát mi minden emberrel, amikor teszünk valami jót vagy rosszat, akkor azt tulajdonképpen Jézussal tesszük, mert ő azonosította magát a mi embertársunkkal. Mert azért az emberért meghalt Krisztus, és neki fontos a másik ember. Legelőször Krisztushoz kell mennünk, látnunk kell őt, mint a Golgotán szenvedő megváltót, látnunk kell az ő példáját, hogy az ellenségeivel hogy bánik, hogy azt mondta, atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekednek. És ennek a fényében meg kell látnunk, és meg is mutatja a Jóisten nekünk, ad a szívünkbe bűnfelismerést és bűnbánatot, hogy mi hogy bánunk egy másik emberrel, vagy a szívünkben, vagy külső cselekedeteinkben, és ezt le akarja velünk rendezni. Az Isten megbocsátásából fakad a mi megbocsátásunk, és a Isten megbocsátásából fakad a mi bocsánatkérésünk, amennyiben hiteles. Mert azzal a lelkülettel kell egy emberhez mennünk, hogy Istentől elnyertük a megbocsátást. És ha így történik, akkor most tegyük fel a kérdést, hogy hogyan is kérjünk bocsánatot, és mikor. Talán az első dolog, amit megemlítenék az, hogy úgy kell ennek megtörténnie, hogy legalább kárt ne okozzunk. Még nagyobb kárt, mint amit tettünk. Mert sokszor előfordul, hogy egy ember úgy kér bocsánatot egy másiktól, hogy közben megfeddi, és közben beolvas neki, és közben menlevelet ad magának, és a másikat megvádolja. És látszólag bocsánatot kér, de közben vádol. Hát ez nem az, amiről beszél a Biblia. Ez teljesen más dolog. A megbocsátást és a bocsánatkérést senkitől nem szabad kierőltetni. A szülőknél gyakran előfordul, hogy a gyerekre ráolvassák a bűnét, és azt mondják, hogy kérj ezért bocsánatot. Helyes ez szerintetek? Ha nincs benne meggyőződés, akkor miért kérjen bocsánatot? Tanítani lehet, hogy hogyan kell bocsánatot kérni, de ki kell várni, időt kell neki adni, példát kell mutatni, hogy beélelődjön a lelkében a bocsánatkérés. Ha valamikor ebben különben nagyon szép történetünk van, a Gárdonyi Gézának a Büntető tárgyalás című kis írása, ajánlom figyelmetekbe, hogy egy bölcs pedagógus, mármint ő maga, Gárdonyi Géza, hogyan, vagy a Móra Ferenc írta héten, nem is tudom, azt hiszem Gárdonyi írta ezt a kis történetet. Itt van a táskámban, majd megmondom Isten tisztelet végén, hogy hogyan vezette rá a gyerekeket arra, hogy belássák, hogy vétettek egymás ellen. Mert a gyerek egy iskolában adott egy pofont a másiknak, mert a tintájával leöntötte a új friss irkáját. és időt adott nekik. Az egész osztály, amikor belépett, pont amikor megtörtént a baleset, ugye a probléma, belépett a tanár, és az egész osztály várta, na most mi lesz? Na most aztán megkapja. Ezzel most nincs időm foglalkozni, majd a tanítás után várja meg a két gyerek engem, most vegyük át a leckét. Addig is töröld le az asztalodról, meg a ruhádról a tintát, és adod nekik időt. Ezen keresztül azt üzeni nekünk a Jóisten a törvényszerűségen keresztül, hogy időt kell adnunk annak a félnek, akinek tartozása van felénk. Ami persze nem jelenti azt, főképp a családokon belül, hogy a család papja, a férfi ne teljesítse azt a papi szerepet, amiről azt tudjuk, hogy kötelessége, hogy a családban, ha elrendezetlen ügy van, akkor a figyelmét ne irányítsa a családtagokra, hogy úgy érzem, hogy közöttünk most feszültség van. Úgy érzem, hogy közöttünk elrendezetlen dolog van. Kérlek benneteket, imádkozzunk ezért mindenki, vonuljunk el, vizsgáljuk meg a szívünket, és kérdezzük meg a Jóistent, hogy mi az, amiben tartozásunk van ő felé elsősorban. És ha ezt tesszük, ha így bátorítja a férfi a családtagokat, vagy az asszony is a gyerekeket, akkor időt kapva, értük imádkozva, a Jóisten beérlelheti a bűnbánatot a gyerekben is, vagy egymás iránt. De ha ezek után sem kér a gyerek bocsánatot, nem szabad erőltetni, várni kell. Testvérem, én is egy bőjtáborban 50 éves fejjel jutottam el odáig, a 7. napi bőjtnapon, hogy a Jóisten egy gyerekkori bűneimet, bizonyos bűneimet előhozta. Már nem is élnek a szüleim. 50 évet kellett várni. De egyszer legalább megszabadulhatunk tőle. Tehát most nem az a megoldás, hogy kijelöltessük, de rá lehet finoman vezetni a másikat, a gyereket arra, hogy mit tegyen. Hát ez egy fontos törvényszerűség. A másik pedig, hogyha igen, ha nem akar bocsánatot kérni, akkor ne erőltessük. A következő szempont, hogy lehet olyan eset, hogy nem lehet, vagy nem tudunk bocsánatot kérni valakitől. Mert például meghalt. Vagy eltűnt a szemünk előtt, nem tudjuk hol van, nem tudunk tőle bocsánatot kérni. Elveszett a szemhatárunkból. Ilyenkor a Jóistennel rendezzük a dolgainkat, és gondoljuk át, és hogyha esetleg valaha találkozunk vele, legyünk készek arra, hogy megkövessük őt. És bocsánatot kérjünk tőle. Van olyan eset, hogy nem is ismerünk valakit, és mégis megbántjuk, mármint személyesen nem ismerjük őt. Gondolok például egy politikusra, akit nem ismerünk személyesen, és hát esetleg meggondolatlan szavakat mondunk az ő személyével vagy lényével kapcsolatban valakinek, vagy valakiknek. Hát eléggé faramuci lenne, hogy most ezért kérnénk egy kihallgatást tőle a titkárságán, vagy a telefonszámán felhívnánk, hogy én önről ezt és ezt mondtam, vagy gondoltam. Ilyenkor bölcsebb talán abban a körben rendezni a vétkünket, ahol elhangzott. Ha beláttuk, hogy valaki ellen vétettünk, akkor ne késedelmezzünk elmondani neki, hogy miután a Jóistennel lerendeztük a dolgainkat, hogy vétettünk ellene és szeretnénk bocsánatot kérni. De bizonyos körültekintése mégis szükség lehet, mert ha kiállt és ordít a helyzetből, hogy ő nem alkalmas ennek befogadására, akkor többet ártunk, mint használunk. Ha érezzük, hogy ő feszült vagy, az egész lénye ki van fordulva önmagából, és a mi jelenlétünk még jobban felpiszkálná a fájdalmát vagy az önérzetét, és még több kárt okoznánk, akkor inkább ne kérjünk akkor bocsánatot, hanem menjünk a Jóistenhez, és kérjünk tőle nyitottságot, hogy alkalmat teremtsen arra, hogy majd a maga idejében tudjuk ezt megtenni, de a szívünkben rendezzük ezt le. Nagyon fontos, hogy a bocsánatkérésünkkel nehogy megbántsuk ismét másokat. Például egyszer hallottam ezt a történetet, hogy valaki odament valakihez, és azt mondta, hogy bocsáss meg nékem, mert rosszat gondoltam rólad. Mi kívánkozik ilyenkor ki belőlünk? Miért, mit gondoltál rólam? Na hát ez lenne a baj, ha elmondaná. Ugye? Hát képzeljük el, mit éreznénk azt mondani, hát ne haragudj, én gyűlöltelek téged. Egy alávaló embernek láttalak, és egy tisztátalan lénynek, akitől úgy visszajogtam. Bocsáss meg. Kell ezt a másikkal tudatnunk? Semmi értelme. Ilyenkor bölcs dolog és helyes általánosságban fogalmazni. Nyugodtan mondhatjuk, hogy megítéltelek téged, és ez nem volt helyes, beláttam. Ha viszont másnak már elmondtuk, amit gondoltunk, az már más helyzet. Akkor fel kell vállalnunk előtte is, hogy mit mondtunk róla. Hát testvéreim, talán kezditek érezni, hogy nem tetszik az emberi természetünknek egy ilyen bőrendezés, nem? Hát melyikünknek kedves egy ilyen helyzet? Hogy a szemébe mondani, hogy ne haragudj, én rólad ezt mondtam. Nagyon kell a Jóistennel összeköttetésbe kerülnünk és összekapcsolnunk, hogy megtudjuk, hogy az ilyen nagyon nehéz helyzetekben hogyan tudjuk ezt krisztusi módon megoldani. A következő dolog, amit szeretnék megemlíteni, ilyet is hallottam és átéltem, hogy amikor valaki minket bántott meg, és ő jön hozzánk, hogy mi kérjünk tőle bocsánatot. Nem voltatok még így? Már voltam ilyen helyzetben. Tehát minket bánt meg valaki, ezt teljesen úgy érzékeljük, hogy ő volt méltánytalan velünk, és ő jön hozzánk, vagy jelzést ad arra, hogy nekünk kéne bocsánatot kérni. A Biblia szerint mit kell tennünk ilyenkor? Bocsánatot kell kérni, amit nem látsz be. De hát a Biblia nem képmutatása, meg olyan dolgok belátására késztet bennünket, amit nem is tudunk szívből elfogadni. A Máté 5 szerint el kell mennünk hozzá, vagy szóba kell állnunk a kérésével, de bölcs dolog ilyenkor talán azt mondani, hogy mondd el, hogy milyen panaszod van ellenem. Hát, ha tényleg megsértettük, nem? És nem vettük észre. Mert lehet olyan sértés is, mint hallottuk, hogy nem is tudja valaki, hogy megsérti a másikat. Például én is voltam egy ilyen helyzetben, hogy egy testvérem valahol egyszer láttam, hogy olyan furcsán viselkedik velem, és hát ugyan láttam, hogy olyan neheztelően néz rám, és hát oda mentem hozzá, és mondtam neki, hogy valami baj van, vagy valamivel megbántottalak. Te engem semmibe veszel. Én? De hát miért? Mit tett? Múltkor láttalak az utcán menti a másik oldalon, rám sem néztél, és nem is köszöntél nekem. Tehát mondom, én észre se vettelek. Aztán elmondott, hogy más baja is van velem, meg még, hogy hányszor nem köszönök neki meg. De nem tudom, hát valahogy úgy látszik, én tényleg nem tudtam erről. És végig próbáltam magamban pergetni, hogy tényleg volt ilyen, de hát a lelkem mélyében azt volt a válasz, hogy nem, ilyen nem volt, nem érzek irányába ilyet, és elmondtam meg, de ilyet nem érzek, ez úgy érzem, egy félreértés. Tehát van ilyen is. De lehet olyan is, amikor rájövedünk, hogy tényleg ez a szava meggondolatlan volt. Ezzel én éllel a lelkébe hatoltam, és ezzel megsértettem a lényét. Akkor viszont el kell fogadnunk ezt. De minden esetre már az gyógyító dolog, hogyha két egymással ellentétben álló ember beszélget egymással. Hogy ő elmondhatja nyugodtan nekem azt, hogy mi a panasza ellenem. Lehet, hogy ha megérteni az én szemszögemet, vagy az én látásmódomat, vagy az én cselekedeteim indító okát, akkor megváltozna a véleménye. Vagy legalábbis rendeződik a dolog. Ha a megbeszélt probléma már fél gyógyulás, mondja egy régi mondás is, hogy ruha sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. Tehát mondja ki. Álljunk elébe. Ha érezzük, hogy valakinek panasza van ellenünk, akkor kérjük meg, hogy kérjünk egy beszélgetést tőle, hogy úgy érzem, hogy feszültség van közöttünk, beszéljük ezt meg. Hát, hogy mondta ez a Ivás Cserbakó apukája, hogy hát keresztények vagyunk, hát akkor krisztusi módon rendezzük el a feszültségünket. Az elkövetett bűnünket egyértelműen néven kell neveznünk. Hányszor találkoztam olyan helyzettel, hogy valaki kiállt akár egy plénum elé, vagy közösségben, és azt mondta, kedves testvérek, ha valamelyikötöket megbántottam valamivel, kérlek, bocsássatok meg. Hát ez egy teljesen tévedés. Mi van ebben a kijelentésben? Nem tudom, felfedezitek-e. Tessék? Egyrészt, másrészt pedig láthatják most rajtam, hogy én milyen alázatos vagyok. Én bizony még erre is képes vagyok, és ti képesek vagytok? Tehát ez még egy feddés is egyben lehet. És egy kis magamutogatás is benne van. De egy biztos, a konkrét problémát kerüli. És itt a törvény, amit szeretném megemlíteni, a bűnünket mindig néven kell nevezni. Pontosan néven nevezni, nem körbeírni, néven nevezni. Ez volt a bűnöm veled kapcsolatban. Olyan tökéletesen fogalmaz Ellen White a Krisztusi vető lépések 35. oldalán, ezt írja. A bűnvallásnak akár nyilvános, akár egyéni, szívből jövőnek és önkéntesnek kell lennie. Éppen ezért nem szabad sürgetni a bűnöst erre. Az igazi bűnvallás mindig egyedi természetű és konkrét bűnöket ismer be. Lehetnek olyan jellegűek, amelyeket egyedül Isten előtt kell megbánnunk. Lehetnek ezek olyan vétkek, amelyek azok előtt kell megvallanunk, amelyeket, akiket megbántottunk velük, de lehetnek nyilvános bűnök is, amelyeket, mivel nyilvánosan követtük el őket, nyilvánosan is kell megvallanunk. Döntő dolog, hogy minden bűnvallomásnak határozottnak, a lényeget érintőnek kell lennie, és azokra a néven nevezett bűnökre kell vonatkoznia, amelyeket elkövettünk. Tiszta beszéd. Ennél világosabban nem lehetne kimondani. Ne kerülgessük a forrókását, nevezzük néven. Tudjuk, így tudunk majd tőle megszabadulni. Kerüljük a mentegetőzést. A bűn elkövetője nem veszi észre jelleme torzulásait, nem látja bűne visszataszító voltát, mivel a bűn legyengíti erkölcsi ítélőképességét. Ha csak meg nem nyitja szívét a Szentlélek lelkiismeretet meggyőző hatalma előtt, elfogult vakságban marad bűnét illetően. Bűnvallomása nem őszinte, nem komoly. Ha beismeri is bűnét, mindannyiszor hozzátesz valami védekezést, amivel eljárását mentegeti. Nem találkoztunk ilyen helyzettel? Ezt tettem el, de azért, mert te így és így viselkedtél. Mert a körülmények kihozták belőlem. Te mindig felpiszkálod az én énemet. Ugye? Hogy viselkedsz? Igen, hibáztam, vétettem, de te azt hiszed, külön vagy nálam. De ez mentegetőzés. Azt bizonygatja, hogy ha bizonyos körülmények nem úgy alakulnak, nem követte volna el tettét, amiért megrovásban részesült, az ilyenfajta vallomásokat nem Isten lelke ihleti, és elfogadhatatlanok Isten számára. Az igazi megbánás azt eredményezi az emberben, hogy a bűne felelősségét maga hordozza. Elismeri a vétkét csalás és képmutatás nélkül. És tulajdonképpen azt mondja az ember, nem más az oka az én bűnömnek, hanem én magam. Sem a körülmény, sem a másik személy nem lehet oka az én bűnöm elköveteinek. Hát volt nekünk olyan körülményünk, mint Dávidnak? Hogy valaki egy utolsó vérszopó gyilkos gazembernek nevezett bennünket? Vagy Jézusnak, igen, az édesanyját prostituáltnak nevezték? Vagy törvényszegőnek? Vagy nem tudom, volt nekünk, hogy átszegezték a kezünket? Mi egy pici dologtól már megsértődünk. Nem más az oka a bűnömnek. Jézus nem mondta, hogy a római katona most szegezi át a kezemet. Hát azért ilyenkor már azért illenék egy kis haragot vagy indulatot éreznem. Nem mondta. Nincs. Halott az én. Ez a bántás az atyát éri, és az Istent éri. És ő magára veszi a bántást. Tehát a törvény, ha azon kapjuk magunkat, hogy mentegetődzünk, kérjünk rögtön bocsánatot. Azért, hogy mentegetőztünk. És nincs mentség. A bűnömért én vagyok egyedül felelős. Ez a felnőtt ember magatartása. Véletlenül se nevezünk meg körülményeket, helyzeteket. Nincs indok. Nagyon fontos törvény az, hogyha valaki tőlünk bocsánatot kér, nézzünk a szemébe és mondjuk neki azt, hogy megbocsátott. Megbocsátottam. Hányszor voltam olyan helyzetben, és láttam, hogy valaki bocsánatot kért valakitől, és a másik úgy nézelődött, Nyelt egy nagyot, és hallgatott. Persze az más kérdés, hogyha nem tudunk megbocsátani. Az egészen más helyzet. Ilyenkor tegyük azt, mert az őszintességre bátorít mindig a Biblia bennünket. Most annyira meglepett, amit mondtál, nehéz ezt nekem feldolgozni. Egy kis időt kérek, hogy átgondoljam, és aztán majd jelentkezem, hogy mire jutottam. Igen, akkor tegyük ezt. És hívjuk fel egy pár nap múlva, vagy egy hét múlva, vagy egy hónap múlva, amikor beérett az őszinte megbocsátás, és mondjuk, hogy megbocsátottam. De mondjuk ki. És képzeljétek el, milyen rossz lehet úgy tovább élni valakinek, hogy azt mondjuk, hogy nem bocsát. Ő elnyerte Istentől a bocsánatot. És leszakadt a lelkéről a teher, de az igazi testvéri kapcsolat arra bátorít bennünket, hogy nevezzük néven mi is, és mondjuk meg, hogy megbocsátottunk. Van olyan eset, és ez az utolsó, amit megemlítenék, hogy valaki azt mondja nekünk, miután bocsánatot kértünk tőle, én neked soha nem fogok megbocsátani. Amit te tettél, az megbocsáthatatlan. Ilyet is hallottam már néhányszor. De hát, kedves testvéreim, a sohák meg a mindigek az emberek szájából, azok mennyit érnek? Lehet, hogy neki is kell egy kis idő. Kell egy kis idő, amíg átgondolja, aztán imádkozunk érte, és a szíve majd megengesztelődik. Minden esetre, ha mi a magatartásunkkal nem ingerlő módon, de mégis jelezzük számára azt, hogy bennünk nincs neheztelés, mondjuk ha telnek múlnak a napok, hetek, és újra a kedvességünket vagy a figyelmességünket kifejezzük, de nem ingerlő módon, akkor talán az a törvényszerűség lép életbe, az ő életében is, mint a mi életünkben életbe lépett, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít. Ha látja azt, hogy mi jók vagyunk hozzá, akkor ő is megváltozhat és megjobbulhat. Minden esetre én azért gondoltam, hogy ezeket a törvényszerűségeket felvillantom előttetek, mert mindannyian szeretnénk megújulni, és a közösségünk is. És azt vettem észre a Bibliában, hogy a pünkösdi lélek első kiáradását, kölcsönös megbocsátás és bocsánatkérés előzte meg. És Ellen White-nek is van egy ilyen bizonyságtétele, talán ha jól emlékszem, az a címe, hogy így is történhetett volna. Mi lehetett volna? Ami lehetett volna? És ebben a látomásában Ellen White azt látta, hogy ott egy generál konferencián vagy egy nagy összejövetelen ott vannak a vezetőink a maga idejében, amikor így kellett volna történnie, egymástól mindenki bocsánatot kér, és megölelik egymást testvéri szeretetben. Nem így történt. El is halasztottuk az alkalmat, hogy Krisztus visszajöjjön, már másfél évszázad elmúlt. De hát, ha egyszer majd eljön az ideje, és ti itt a közösségben, gondolom, én nem ismerlek benneteket annyira, gondoljátok át ti is az életeteket, van-e neheztelés valaki iránt, van-e valami, amiért bocsánatot kérhetnénk, gondoljuk át. Az apostolokról azt olvassuk Cselekedetek könyve első fejezetében, mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádságban és könyörgésben, és a pünkös napja előtt mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Így írja Ellen White, hogy minden bűnükre bocsánatot nyertek egymást az atyától, amit elkövettek Krisztustól, Krisztussal szemben. És miközben minden véleménykülönbséget megszüntettek egymás között, és minden elsőbségi vagy uralomvágy eltűnt szívükből, bensőséges keresztényi közösségben szorosan egybefortak. Az előkészület ideje a mélységes, komoly töredelem és önvizsgálat napjai voltak számukra. Érezték lelki szegénységüket, és felülről az Úrtól kérték a kenetet, amely alkalmassá teszi őket a lélekmentés munkájára. Megújult az életük. Megvallották bűneiket, és Isten hű és igaz, hogy megbocsátotta őket, és megkapták a megbocsátás lelkületét. Pétert meg Pált, amikor börtönbe zárták, nem haragudtak a börtönőr. Nem haragudott arra a személyre, aki megveszőzte őket. Nem haragudtak. Tiszta vér volt a testük. És érte imádkozta. Ez csodálatos. Mi is elnyerhetjük ezt a hatalmas ajándékot. megbocsátani és bocsánatot kérni egy olyan lelki ajándék Istentől, ami felszabadít bennünket a terheink alól, örömet, boldogságot ültet a szívünkbe, újjáteremti az életünket. Szívem mélyéből kívánom, hogy gyakoroljuk ezeket. Gondoljuk át a jó Istentől jövő gondolatokat, a bizonságtételeket, és éljünk ezzel a hatalmas ajándékkal, hogy újjá tudja teremteni Isten a mi életünket és szívünket. Amen. Mennyei Atyánk, hálásan köszönjük néked, hogy te meg akarsz menteni bennünket önmagunktól, az önérzetességünktől. Te tanítasz bennünket arra, hogyha nem bocsátunk meg másnak, nekünk sem adhatod a megbocsátást. Nem azért, mintha nem lenne kész számunkra, hanem mi nem tudjuk azt befogadni. Add Istenünk, hogy éljünk a megbocsátás kegyelmével és ajándékával, és mi is tudjunk megbocsátani. És könyörögve kérünk, szabadíts meg bennünket az önérzetességnek az égető lángjaitól, amelyek sokszor tűzbe borítják a mi egész lényünket, és oly erőteljesen égetik a mi önérzetességünket. Add Istenünk, hogy bocsánatot tudjunk kérni tőled, és másoktól is. Taníts meg bennünket, Istenünk, arra, hogy kifelé van tartozásunk, kinek az irányában kell megtennünk az első lépést. Kérünk mindannyiunkat személy szerint, keresd meg, Istenünk, és világíts a lelkünkbe a te szent lelkeddel, hogy átgondolva az életünket megtisztulhassunk ezektől a szörnyű bűnöktől, égető nyilaktól, amelyek a kárhozatunkat akarják. Istenünk, vezess ki bennünket a világosságra, hogy tiszta lélekkel élhessünk, mint az apostolok pünkös napja előtt, hogy összeforhassunk embertársainkkal szeretetben, hogy senki felé ne legyen semmilyen tartozásunk vagy elvárásunk, hanem szabadok lehessünk. Egyedül neked, édes Istenünk, Jézusunk által. Amen.